A műsorszám alkoholos ital népszerűsítése miatt 18 éven aluliaknak nem ajánlott. A beszélgetés videóformátumban is megtekinthető a borportré.hu weboldalon és a Borportré YouTube csatornáján. Borportré. A tudás szexi. Közvetlen beszélgetés hiteles szakértőkkel és egy pohár borral. Sziasztok! Az egyre inkább kiéleződő gazdasági versenyfutásban nagyon sok múlik azon, hogy egy ország vagy egy vállalat mennyire tud innovatív lenni, mennyire tud új megoldásokat feltalálni. Ahhoz viszont, hogy ezek az új megoldások megszülessenek, nem csak anyagi forrásokra van szükség, támogatásokra van szükség, hanem bizony szakemberekre is, tudósokra, feltalálókra. Vajon miért van az, hogy bár aránylag a népességhez mérten sok Nobel-díjasunk van, 16 Nobel-díjasunk, csak 2 volt olyan, aki gyakorlatilag hazahozta a Nobel-díját, és itthon dolgozott tovább. Hogyan lehetne ezen az arányon változtatni? És egyáltalán a magyar társadalomban hol van a helye a tudománynak, és hol van a helye az innovációnak, a feltalálóknak? Ilyesmi kérdésekről fogunk beszélgetni mai vendégemmel, Jamrik Péterrel, aki a Gábor Dénes díj alapítója, a Novofair ZRT elnöke. Szia Péter, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Szia Brigi, köszönöm szépen a meghívást, nagy örömmel jöttem, úgy várom a kérdéseidet.
Hát kezdjük ott, mivel ez egy ilyen borozgatós műsor, hogy milyen volt a napod? Mert ugye így valóban este találkozunk, egy nap végén, egy pohár bor mellett. Hogy telt a napod?
Hát fárasztóan. Ahhoz képest, hogy akár nyugdíjas napjaimat is tölthetném, elég sok munkával telt a nap. Sokat ültem kompjúter előtt, érdekes módon volt egy telefonos interjúm is, hogy egy kicsit fölkészüljek az estére, bár semmi összefüggés nincs a kettő között. Úgyhogy most várom, hogy megkóstolja ezt a bort, mert ezután a nap után szerintem rám fél.
Hát én tudom, hogy te nagyon erősen sok szállal kötődsz a Balatonhoz, gyakorlatilag a fél életedet a Balatonon töltöd, és erről majd beszélgetünk is, hogy milyen minőségben, úgyhogy mindenképpen egy balatoni bort szerettem volna neked választani. Úgyhogy Badacsonyból a Borbé családi pincészettől választottam egy kék nyelőt, ami kifejezetten ott Badacsonyban, a Balaton partján érzi nagyon jól magát. És ugye ez egy érdekes fajta, azért kék nyelű, mert bár fehér szőlő és fehér bor készül belőle, valójában a fürtökön a szőlőszemek egy ilyen vöröses-kékes nyélen találhatóak, innen az elnevezés, és ez egy igazi őshonos fajta itt Magyarországon, és hát nagyon jellemző a badacsonyi régióra. Úgyhogy ez egy jó kis érlelt tétel. Benne van a Badacsonyhegynek a maga bazaltossága, vulkanikossága, úgyhogy remélem, hogy egy picit így visszavarázsol minket a Balaton partra, kedves egészségedre.
Hogy sikerülni fog. Köszönöm szépen. Egyrészt azért, mert igen, érződik rajta a bazaltosság. Nekem az egyik kedvenc borom ehhez a régióhoz, és azon belül is ehhez a tájhoz kötődik, az pedig egy rajnai Riesling, és abban tér el egyébként a többi ismert itthon kapható rajnai Rieslingtől, hogy ez a bazaltosság rátelepül arra az ízre és illatra, amit egyébként egy pannonhalmi, vagy egy csopakfüred környéki rizlingen lehet érezni. Tehát ez a bazaltosság ad neki egy specialitást.
Igen, igen, igen. És tényleg úgy vissza, tehát hogy ha az ember egy badacsonyi bort kóstol, vagy egy füred csopaki bort, akkor tényleg azt érzi, hogy ott van a Balatonparton. Tehát hogy valóban hozza a terroárnak a jellegét.
Hát ugye egyrészt már megtanultuk azt, hogy a badacsonyi táj vidéknek ez a bazaltosság, ez minden szőlőnél érződik. Másrészt hát a Balaton északi partján tényleg különlegesek ezek az adottságok, hiszen a Balatonról reflektálódó napsütés egy viszonylag nem túl nedves, esős tájegységen mindig hamar kihozza ezeket az egyedi sajátosságokat.
Azt tudom, hogy sokat szoktál, és kedvelsz is borozni, szereted is a borozgatásokat. És már a felkonferálásban is elmondtam, hogy ugye a Gábor Dénes díj az te alapítottad, és most már 89 óta adjátok át évről évre olyan feltalálóknak, tudósoknak, akik sokat tesznek az innovációért, ami azt jelenti, hogy valóban olyan tudományos felfedezéseket tesznek, és valóban úgy innoválnak, aminek aztán haszna lesz, gyakorlati haszna, amit az életben használni lehet. Ez is egy baráti beszélgetés, egy baráti bolozás közben pattant ki a fejedből, hogy szükség lenne egy ilyen díjra?
Lehetett volna, de igazából egy esős őszi délutánhoz kötődik.
Hát akkor olyan, mint a mai. Mondjuk
csak nem
ma nem esik az
bor.
Eső. Nem volt benne bor.
Otthon ültem, és maga az ötlet az már megszületett a fejemben, és levettem a polcról a fizika történet, kultúrtörténetet című könyvet, és ahogy kinyitottam, rögtön Gábor Dénesnél nyílt ki a könyv, és elolvasva egyszerűen számomra egyértelmű volt, hogy Gábor Dénes és a műszaki innováció összetartozik. Azt még nem tudtam, hogy foglalt-e a név valami díj, vagy valamilyen egyéb ilyen összefüggésben, de utána jártunk. Nem volt foglalt. Gábor Dénes egyetlen élő hozzátartozója testvérének írtunk egy levelet Londonban, elmondva, hogy mi a szándék, és ő nagy örömmel hozzájárult ahhoz, hogy a díj az ő testvérének a nevét viselje. Így lett Gábor Dénes.
Na de honnan jött az ötlet, hogy szükséges a műszaki innovátorokat és a műszaki innovációkat díjazni?
1986-ban jött létre az a cég, amelyik aztán végül is az alapítványnak is a gazdája, innovációs közös vállalatként, a Novofer innovációs közös vállalat, és ebben már a kezdetektől újításokkal, találmányokkal foglalkoztunk. Ugye 1986 az a szocializmus vége, a rendszerváltás előtti évek izgalmas időszaka volt, tehát már megalakíthattuk ezt a vállalatot, amit mondjuk 10 év ezelőtt nyilván nem lehetett volna megtenni, és még nem fejlődött ki az a fajta piaci kultúra, ami mentén egy műszaki fejlesztésnek az eredménye triviális, hogy piacra kerüljön. Ebben gyötrődtünk, és itt egy eszközként gondoltuk, hogy az alapítvány, majd később mögötte a díj, ad majd olyan lökést ennek az ügynek, ami elősegíti a hazai innovációknak a elismerését, és egyben elterjesztését is. Hát azt gondolom, hogy ez a kicsit több mint 30 esztendő azt mutatja, hogy nem rossz lóra tettünk.
Milyen szempontok alapján ítélitek oda a Gábor Dénes díjakat? Mert tudom, hogy említetted, hogy holnap is lesz például egy kuratóriumi ülés, ugye felterjesztések megérkeztek, és akkor valamilyen szempontok alapján eldöntitek, hogy ki az, aki megkaphatja a díjakat idén.
Szerencsére nekem a döntésben nem kell részt venni, én a díj alapítója vagyok, természetesen a véleményemet szeretik megismerni a kurátorok. Ez igazából akkor izgalmas, hogyha valahol egy olyan szituáció alakul ki, hogy egy döntésnél valamilyen plusz vélemény segíthet. Az alap az, hogy a műszaki szellemi alkotások köré tartozzon, amiben most már hosszú évek óta az élettudomány is beletartozik, tehát nem csak a szintiszta műszaki tevékenység. Az elmúlt 5 évben szülessen az ő nevéhez fűződően valamiféle és jelentős, bevezethető és már igazolt eredmény. A tevékenysége az segítse ennek a piacra kerülését. Ha ez egy szervezethez kötődik, akkor legyen olyan kisugárzó ereje, amivel segíti, hogy a csapat, ha csapatmunkáról van szó, ezt az eredményt el tudja érni. A díjnak egy jellegzetessége, hogy egy személyhez kell valahogy kötődnie valamelyik elemének, tehát itt nem céget díjazunk, nem csapatmunkát, és nem az eredmény nagysága az legfontosabb mérvadó.
Hanem konkrétan feltalálót,
vagy adott személynek a tevékenységét értékeli a kuratórium.
Ugye a Novofer alapvetően az infokommunikáció, távközlés területén dolgozik, de hát így igazából a díjon keresztül az elmúlt 30 évben gyakorlatilag ráláttok az egész műszaki tudományok területére is, hogy merre halad ez a világ. Mit látsz, hogy mik azok a fő trendek, vagy melyek azok az iparágak, ahonnan a legtöbb felterjesztés érkezik, tehát ahol legtöbb innováció van, gondolom, hogy nem véletlen, hogy az élettudományok is bekerült ugye az elmúlt évek kapcsán, tehát az orvostudomány, egészségügy, gyógyszeripar, stb. Honnan érkezik a legtöbb, és mit vársz, hogy mi lesz a közeljövőben?
Hát mindenképpen a természettudományok környezetéből lehet ezt megközelíteni. Az energiaipar az egy fontos, és manapság egyre fontosabb terület. A közlekedés, a mezőgazdaság, ez érdekes. Nem csak önmagában a mezőgazdaság, hanem a mezőgazdasághoz kötődő technológiai elemek, de a növénytermesztés és a növénynemesítés is ebben a körbe tartozik. Az egészségügyi műszaki innovációk, tehát itt nagyon izgalmas terület a képalkotás. Aha. Az a diagnosztikai tevékenység, és azok az új technológiai elemek, amelyekkel az egészségügy dolgozik. Ez ehhez tartozik. Különböző protézisok például, tehát a csípőprotézistől a fogbeültetésig. Sok minden akkorát fejlődött az utóbbi években, hogy az hihetetlen. Csak hogy egy példát mondjak, a édesanyámnak annak idején a szürkehályog műtétje, kórházi kezelést, 10 napos bentlétet, kötözéseket, meg egyéb ilyen következményeket igényelt. Amikor nekem 3 évvel ezelőtt megcsinálták, akkor ez egy 5 perces történet volt, és utána hazavezethettem. Tehát, hogy óriási ez a fejlődés. Ez a harmadik nagy terület. A gyógyszeripar az elengedhetetlenül fontos, és nagyon a sor elején van. Itt most az utóbbi években ezt be is bizonyította, hogy mennyire jó. Úgy a hazai, mint a határon túli Gábor Dénes díjazottjaink között a COVID okán előkerült fejlesztések, vagy nagyobb hangsúlyt kapott fejlesztések egyben ráirányították a figyelmet. Tehát körülbelül ezek a fő területek, és természetesen, amit említettél, ezt hagytam a végére, de nem utolsó sorban, az infokommunikáció, amiben az a konvergencia, ami az informatika és a kommunikáció között megvan, az nagyon erős. Tehát ma már nem lehet külön-külön beszélni a két dologról, mindennek van egy lába a másik oldalon.
Hát igen, de azért milyen jó, hogy még nem csak gépek kommunikálnak gépekkel, vagy emberek gépekkel, hanem néha még emberek emberekkel, mint ahogy most mi. Bár akik nézik, ők ugye már ugye gépen keresztül fogják, vagy valami.
Igen, ez nekem
keresztül.
Egy régi szívfájdalmam, szoktam ezen gondolkodni, amikor mondjuk fölülök a metróra, és azt látom, hogy körülöttem 2 kivételével mindenki kapargatja az üveget, azt a picit, ami a kezébe van. Erre persze szakemberek azt szokták mondani, hogy korábban is így nézett ez ki, csak akkor egy nyomtatott újságot tartottak a kezükbe az emberek. De van egy kis lelkiismert furdalásom, amikor a social media, a hír alkotás, a hír buborékok kérdéskörét vizsgáljuk, hogy tényleg ez a szakma, ez ugyanúgy, mint egyébként minden műszaki fejlesztés tevékenység, a jó oldala mellett megmutatja a rosszat is.
Igen, de hogy én azt gondolom, hogy ezek, ugye ez egy morális kérdés, technológia, filozófiai kérdés, hogy ha valamit feltalálunk, akkor a feltaláló felelőssége-e az, hogy a társadalom azt mire fogja használni, azt a bizonyos technológiát, vagy a társadalom felelőssége, hogy mire használja, tehát hogy... De hogy én azt gondolom, vagy én abban bízom, hogy ezeket az eszközöket jó dolgokra is lehet. Tehát, hogy nyilván, hogy az, hogy mi itt most ketten beszélgetünk, azt mondjuk lehet, hogy nem jutna el annyi emberhez, ha nem lennének kamerák, nem tudnánk feltölteni az internetre. Tehát, hogy valahogy ezeket is én bízom benne, hogy lehet jó célokra is.
Ezzel nem szkeptikus vagyok, és nem... Ha így lehetett volna érteni az előző mondataimat, akkor ezt visszavonom. Tehát... Gábor Dénes annak idején azt mondta, még a talán a találjuk fel a jövőt, vagy a társadalmi innovációk, társadalmi innovációk könyvében, hogy egy tigris hátán lovagolunk. Tehát, hogy nagyon oda kell figyelni arra, hogy amit alkotunk, már az alkotás pillanatában próbáljunk arra gondolni, hogy azt mi mindenre lehet használni. Ezt egyébként a tudósok javarésze nem teszi
na,
meg.
De ez a kérdés, hiszen hogy ez annyira, a dolga-e?
Nem az ő dolga egyébként, szerintem. Nézzük meg a nukleáris
pont,
energiát, ugye annélkül most nem tudunk megélni, miközben egyébként minden nap hallunk két hírt arról, hogy a nukleáris fegyverek milyen veszélyeket tartogatnak számunkra. Tehát ezt a kettősséget szinte minden műszaki innovációnál meg lehet találni, így például az infokommunikációs történetben is megjelenik. Bízunk benne, hogy az emberek azért dominánsan a jóra fordítják az újdonságokat.
Említettem, hogy 16 Nobel-díjasunk van, tehát hogy aránylag a népességhez mérten sok Nobel-díjasunk van. De hogy sajnos csak ketten voltak azok, akik hazahozták ezt a díjat, tehát itthon tevékenykedtek, ugye Szent György Albert és Kertész Imre, ha jól tudom, ők voltak ketten. És bennem felmerül a kérdés, hogy ugye te a ma tudósait, kutatóit, innovátorait is látod, hogy van-e bennük igény arra, hogy hazajöjjenek, mivel lehet őket hazacsábítani, vagy a legtöbben azért külföldön vannak, például gondolok Karikó Katalinra is. Tehát nyilván van egy oka, hogy miért megy ki külföldre.
Hát erről Karikó Katalin számtalanszor nyilatkozott, ismerjük, hogy mik voltak az ő szándékai akkor és most. De ezzel kapcsolatban hagyd mondjak egy tavalyi példát. Ahhoz, hogy ő azt a fejlesztést végre tudja hajtani, egy másik magyar kiválóságnak, feltalálónak a korábbi munkája kellett, Pardi Norberté, aki szintén határon túli magyarként kapta meg a Gábor Dénes díjat, hogy Karikó Katalin szinte minden díjat besöpört az utóbbi időben, amit csak lehetett. Pardi Norbertről kevesebb szó esik, miközben egyébként nagyon érdekes az ő történetük. Ismerték egymást, szüleik is ismerték egymást, aztán felnőve teljesen más útra kerültek, és most együtt vannak. De nem válaszoltam a kérdésedre ezzel. Én azt gondolom, hogy egy kis ország, amelyik Magyarország, pici a területe, viszonylag magába zárkozó kultúrája van, bár ezt ugye tagadjuk számtalan helyen, de azért nem egy latin kultúra, nem egy skandináv, tehát nem lehet azt mondani, hogy sok ország gondolkodnak úgy, vagy beszélnek hasonlóan, mint Magyarországon, óhatatlan, hogy kifelé tekintsünk annak érdekében, hogy inputokat szerezzünk. Ezzel együtt jár az is, hogy azok az országok, amelyekben valamilyen eredményt elértek, és többet tudnak fordítani a kutatásra, az egy elszívó erővel jelentkezik. Nagyon sok magyar kutató dolgozik külföldön, Svájctól Amerikán keresztül, Londonban, Imperial College-ban, csomó helyen. Egy részük hazajön, hozza haza a tudást, csinál belőle valamit, egy részük addig, amíg csak kint jobb lehetőségeket, nagyobb technikát kap ahhoz, hogy alkosson, de kint marad. Én nem tudom megítélni, hogy személyenként kinek mi a motivációja abba, hogy kint maradjon, meddig maradjon kint, mikor jöjjön haza. Azt tudom, hogy amikor nagy világégések vannak, akkor a veszélyeztetett területről a tudomány keresi a menekülési utat. Tehát erről leginkább a második világháború előtt közötti időszak mutat nekünk példákat. Remélem, hogy a mai példák idáig nem fognak elmenni.
A WIPO, ugye a World Intellectual Property Organization minden évben készít egy kimutatást a globális innovációs index szerint, és a világ 134 országát vizsgálják. És ebből Magyarország 2022-ben a 34. helyen volt, ami egyébként nem rossz, tehát hogy aránylag ugye az első harmadban vagyunk. Szerinted is jó ez az eredmény, vagy lehetne ez még jobb, és miben lehetne támogatni, vagy miben látnád azt, hogy mondjuk magasabb legyen az ország innovációs potenciálja?
Ez egy érdekes kérdés. Nehéz annélkül válaszolni, hogy valaki ideológiai vagy politikai színezetet ne lásson a válaszomba. De amikor a természettudományról beszélünk, a természettudomány az alapja az ilyen jellegű innovációknak. A természettudomány egy pragmatikus tevékenység, amiben nagyon sok olyan kiváló természettudósunk van, akiknek a ösztönzését, vagy inkább azt mondom, hogy a saját szubjektív elkötelezettségét a hitből meríti. Van, aki ennek pont az ellenkezőjét mondja, nem fér össze a teológiai, mondjuk úgy, hogy ismerete, elképzelése, vágya, vagy neveltetése, és a természettudomány által megkövetelt pragmatikus gondolkodás. Ez egy nagyon nehéz kérdés, erről szociológusok, teológusok folyamatosan beszélgetnek, olykor vitatkoznak. Ennek a két dolognak valahol össze kell érni. Ma Magyarországon a korábbi évtizedekhez képest, és itt most a kontextus egy 20-30 éves időszak, tehát nem menjünk vissza mondjuk 1930-as évekbe, mert arra vonatkozom, már csak történészi ismereteink vannak. Tehát ebben az időszakban volt a rendszerváltást követően egy nagy fellendülés, egy nagy vágyakozás fellendülés, és mondjuk úgy, hogy vágy, az előbb is ezt mondtam, tehát hogy egy vágy, hogy többet tudjunk tenni, jobban dolgozzunk, és ennek lett egy valamiféle társadalmi hatása. Most azt érzem, hogy nagyon jelentős a hitben való gondolkodás. És ebben pedig úgy érzem, hogy vannak olyan természettudományos ágazatokban dolgozók, akik hasonlóan nehezen megfejthető problémának érzik ezt, hogy belemerjenek-e menni olyan jellegű kísérletekben, amit esetleg a társadalom nem fogad el. Mondok példát, a gyógyszergyártás. 30-40-50 éve, amióta egy pici ismeretem is van, azt vettem észre, hogy ugye a gyógyszergyártásban onnantól kezdve, hogy az ötlet fölmerül, onnantól kezdve, hogy a molekulák megszületnek, onnantól kezdve, hogy ez pirulába megjelenik, olykor 10-15 év, mire ez bekerül valós gyógyszerként, hatóanyagként, orvosok fölírhatják. A COVID fölülírta ezt a gyakorlatot. Ez a fölülírás sok mindenkinek lelkiismereti problémát okozott. Olyanoknak, akik egyébként ezzel nagyon régóta foglalkoznak.
Igen, ez egy érdekes kérdés, hogy a COVID például ezt a fajta innovációs potenciált nyilvánvalóan erősítette, tehát hogy új megoldásokat kellett találni rengeteg iparágban, tehát nem csak a gyógyszeriparban, nem csak az egészségügyben, hanem akár a távközlésben, hát mekkorát fejlődött a digitalizáció, akár a, nem tudom, tisztítószereket illetően, tehát hogy egy csomó-csomó területen, és hogy ez egyik oldalról jó, mert a fejlődést felgyorsította, a másik oldalról pedig nyilván felvet morális kérdéseket, hogy meddig mehet el a tudomány, és ez egy kicsit visszavezet arra a kérdés, hogy meddig mehet el egy innovátor.
Erre a kérdésedre hagyd ne válaszolj, mert nem tudom. Jó. Tehát, hogy meddig mehet el egy innovátor. De a COVID-ot hoztad példaként, valóban a által művelt szakterület az infokommunikáció, abban a COVID akkora lökést adott, hát, hogy az elképesztő. A lökés nem a műszaki fejlesztésben jelent meg elsősorban, hanem az alkalmazásban, a digitális kompetencia iránti igényben, a digitális ismeretek megszerzése iránti igényben, és a szolgáltatások megbízhatósága iránti igényben. Ez utóbbi egyébként óriási lökést adott a hálózatfejlesztésnek. Az előző, tehát az, hogy szeretnénk mindent tudni, ami a digitális technikával elérhető, ott az oktatás kerül előtérbe. És akkor most az egy más ösvény lenne, ha azon végig akarnánk menni, hogy a mai magyar oktatási rendszerben ez a fajta digitális kompetencia, kielégítés milyen színvonalon van, tegyük félre egy következő beszélgetést.
Azért annyira ne tegyük félre, mert ugye ti adtok középiskolásoknak is ilyen, hát junior Gábor Dénes díjakat, vagy Gábor Dénes ösztöndíjakat, aminek pont az a célja, hogy a fiataloknak megmutassa, hogy érdemes a tudományban gondolkodni, érdemes problémákra innovatív megoldásokat kidolgozni, tehát hogy szerintem a fiatalok nagyon fontosak ebből a tekintetből, hogy lehet őket például motiválni arra, amit te is mondtad, hogy felszállsz a metróra, és mindenki csak a képernyőjét piszkálgatja, hogy fölemeljék a fejüket, és azt mondják, hogy nézzük meg, hogy mik a problémák, hogyan lehetne erre megoldást találni, és vállalják a hangjukat például.
Hát, az én tapasztalatom, és ezzel kapcsolatos, mondjuk így, nem ellenvéleményem, hanem inkább az, hogy ezt a két dolgot összekötöm, tehát hogy micsoda dolog, hogy a metrón mindenki okos telefont használ, ez a 70 évemből fakad. A másfél éves unokámnak letesszük a játékokat a földre, mellé leteszünk két távirányítót, meg egy mobiltelefont, akkor nem a macihoz nyúl először. Tehát valahogy már a fiatalokban ez alatt a rövid idő alatt, ami mondjuk egy esetében egy másfél év, már észreveszi, hogy mi az, ami körülveszi őket. Ez a fiatalokra jellemző. Észreveszik, hogy mi az, ami körülveszik őket, alkalmazzák. Ez egy nagyon jó dolog. Nem minden fiatal működik így, tehát mi azt tűztük ennek a programnak a zászlajára, hogy a természettudomány iránti orientációt növeljük. A középiskolások, jelzem egyébként az egyetemistáknál is van ilyen programelemünk, de azért középiskolás az izgalmasabb, ők még keresik az útjukat. Az ő számukra, hogyha tudunk olyan programokat megfogalmazni, amiben várjuk az ő teljesítményüket, legyen ez egy kísérlet, vagy legyen egy esszé, vagy valamilyen összefoglaló anyag, az évről évre változik, akkor ez egy nagy lökést ad nem csak ő neki, hanem a környezetének is. Amikor ő eljön a Tudományos Akadémiára egy ilyen díjátadó ünnepségre, és elhozza magával a mentorát, szüleit, tanárait, az visszahat ugyanarra a közösségre, és a közösség azon tagjaira, akik esetleg kimaradtak ebből. Én azt gondolom, hogy ez piramisszerűen működik, és én örülök, hogy ez működik. Magyarul a fiatalok természettudományos orientációja alapozza meg azt, hogy a innovációs képessége az országnak megmaradjon.
Meg itt egy nagy különbség van szerintem az innováció és a kutatói, vagy akadémiai lét között, hogy milyen egy jó akadémikus, és milyen egy jó innovátor. Mert ugye egy jó akadémikus az minden egyes mondatát átgondolja, lehivatkozza, statisztikázza, valószínűséghez kapcsolja, stb., és nem mer kemény dolgokat kimondani, vagy nem mer átütő dolgokat mondani, mert azt mindig meg lehet cáfolni. És én nekem ugye már volt lehetőségem több ilyen középiskolásoknak szóló Gábor Dénes ösztöndíj átadást moderálni, ahol ők el is mondhatják az ötleteiket, tehát a legjobbak lehetőséget kapnak, hogy ott az akadémián prezentálják. És nekem nagyon tetszett az, hogy ők még nem fogják vissza magukat. Tehát, hogy ők kimondják a dolgokat, keményen oda mondják, és azt hiszem, hogy egy innovátornak vállalnia kell ezt a kockázatot, hogy nem lehet ott finomkodni valószínűségekkel. Tehát valami, vagy igen, vagy nem. Vagy ezt gondolom, vagy nem. És lehet, hogy megcáfolható, ami az akadémiai létben ugye egy ilyen, hát akkor nem kapsz PhD-t, vagy nem jelenhet meg a cikked, de hogy valójában ezt vállalni kell ahhoz, hogy dolgok szülessenek.
Hát egy innovátor, az innovációs folyamat teljes horizontját végig kell, hogy lássa. Ha csak egy elemet kiveszünk belőle, például a kutatás, legyen az alapkutatás, vagy alkalmazott kutatás, az még nem az innováció. Ha ez a tudós ember elmegy egy egyetemre, és kiváló előadásokat tart róla, nem innováció még. Az innováció azzal fejeződik be, hogy alkalmazásba lehet venni, az alkalmazásnak megvannak a pozitív eredményei, az se baj egyébként, hogyha anyagi eredménnyel jár, az innovátornak, feltalálónak, és az egész folyamatban résztvevő közösségnek, és a társadalomnak. A kettő között ez a különbség. Tehát az egyik egy teljes folyamatot kell, hogy reprezentáljon, a másik annak egy elemét, egy részét veszi ki, azzal foglalkozik, lehet, hogy egész életében azzal foglalkozik. Érdekes módon a Gábor Dénes díjasok között van ilyen, nem is kevés, aki a tudományos munkásságába, vagy az egyetemi oktatói tevékenysége és az azzal kapcsolatos különböző ismeretterjesztő és ismeretbővítő tevékenységével nyert el a díjat személyében, nem az egyetem kapta a díjat, tehát akkor is ő volt a középpontjába, és természetesen nagyon sokan vannak, akik pedig hát a nevükhöz fűződik az eredmény. Csak az elején, amikor a Gábor Dénes díj indult, talán 4-5 éves lehetett, akkor Rubik Ernő például Gábor Dénes díjat kapott. Akkor még nem láttuk, hogy ennek mekkora világsikere lesz. Tudtuk már, ismertük a Rubik kockát. Rubik Ernő, meg az édesapja is a hazai innovációnak egy megkerülhetetlen szereplője, vagy szereplői. És mégis mennyivel más tevékenységet folytatott, mint mondjuk olyan valaki, aki a digitális képalkotásban mondjuk az agyér betegségek felderítésében egy óriási adatbázist hoz létre. Mind a kettőre szükség van.
Említetted az egyetemeket, és ugye az is a kutatásfejlesztésnek, hát az innovációnak talán egy picit még kevésbé a terepe, mert ugye ott egy probléma lehet az, hogy ha ott születik valamilyen eredmény, az ki tud-e lépni a piacra. Hogy itt mit látsz, hogy mennyire nyílik ki ez a két terület egymás felé, tehát hogy a piac, és hogy piacosodjon, és ennek gazdasági haszna legyen, és az egyetem, ahol ugye ott van a tudás és a tudásközpont.
Ez utolsó szó, amit mondtál, tudásközpont. Ez kulcs. A hazai egyetemi oktatás az hosszú évekig, vagy évtizedekig egy útvonalon haladt. Az utóbbi években pont a gazdasági kényszerűségből, már nem az egyetemnek a gazdasági kényszerűségeben, hanem abból, hogy az egyetemek igenis vegyenek részt az értékteremtő munkának ebben a másik fázisában is. Egyre több olyan közös program van, ahol az egyetem az iparral, vagy az egyetemen belül egy-egy laboratórium, és az ott létre jött mondjuk kisvállalkozás együttesen képes ilyen produktumot teremteni. Akkor jó, és akkor lesz hatékony az egyetemi oktatás, ha erre lehetőséget tud biztosítani. Persze vannak olyan szakterületek, ahol ez nehéz, de mondjuk pont az élettudomány és a műszaki területen ezt viszonylag könnyű megoldani.
Igen, de hogy ehhez az is kell, hogy én azt gondolom, hogy társadalmi szinten a tudósság, vagy az innovátorság az egy menő dolog legyen. Tehát, hogy úgymond idolként, vagy példaképként lehessen állítani ezeket az embereket a fiatalok elé. És ebben például tök nagy szerepe van a médiának, és itt most magamra is nézek, hogy amíg mondjuk egy ekonomisztnál külön rovat van a tudománynak, technológiának, amíg mondjuk francia lapok a címlapjukra raknak tudósokat, addig Magyarországon hát úgy kell keresni a tudományos híreket, a technológiai híreket, mert elveszik egy csomó politikai hír mellett, sporthír mellett, és a többi. Tehát, hogy én azt érzem, hogy itthon kevésbé kapnak terepet, vagy teret.
Ebben együtt egyetértünk.
A médiában.
Ha röviden kell válaszolnom, akkor azt mondom, hogy ebbe egyetértünk.
És a hosszabban nagyon egyetértünk.
Nem, hogy nagyon egyetértünk, hanem igen, manapság, és nem tudom, hogy ez magyar sajátossága, vagy általában így működik a média. Ugye ő neki az a feladata, nem ez lenne a társadalmi feladata, de ezt várják a tulajdonosok, az irányítók, a finanszírozók, hogy a nézettséget növelje. Ez az egyik média irány, a másik pedig, amelyik a politika kiszolgálója. Uh-huh. Mindegy, hogy milyen politikáról beszélünk, ahhoz illeszkedik, ahhoz uh-huh. alkalmazkodik. Ez a két szélső irány nem teszi lehetővé, hogy ide betörjenek az innovátorok, illetve a tudósok. Természetesen kettő között bőségesen van azért tere annak, hogy megjelenjenek akár csak egy kormányzati médiában is ezek az eredmények. Nehéz kimondanom, mert a Novum például egy ilyen műsor.
Meg a Borportré.
Tehát ez nem a kormányzati média, nem. Egy közszolgálati médiának nem. a területe, de a Novum az tipikusan segít ezeket az eredményeket megjeleníteni.
Csak kevesen vagyunk. Tehát kevesen vagyunk ezen a területen.
Tudom, és hogy ezt nem mondhatod ki a másiknak a nevét.
Hát ki, azt mondhatok ki, amit akarok. Tehát hogy
két ilyen műsor legalább van.
Igen, de hogy mint a Tudományos Újságírók Klubjának a főtitkára is látom, hogy nagyon kevés olyan médium van, ahol van tere ennek a tudományos ismeretterjesztésnek, vagy hogy a tudósokat, innovátorokat példaként állja. Hát nem véletlenül találtam ki ezt a Borportré őrületet is, amiben vagyunk. De hogy szerintem ebben is nagy felelősség van. Talán egy kicsit a startupperek már divatosabbak kezdenek lenni, és ugye ők is azért valahol mind innovátorok, de hogy őket úgy jobban kezdik megmutatni, vagy címlapra tenni, ami szerintem egyébként jó.
Én azt gondolom, hogy ha az elején egy jó ötletet fölkarolnak, és ezt közzéteszik, az annak az ötletnek, vagy az ötlet gazdájának is segít, és azoknak, akik abba törik a fejüket, hogy hasonló útra igen. lépjenek.
Hogy merjenek ebbe leállni egy ötletbe.
Lépni. Igen. Persze itt megint a edukációnak hatalmas szerepe van. Hogy csak egy példát mondjak, a hazai iparjogvédelmi kultúra, ami ugye arról szól, hogy szellemi termékek jogvédelme, piacra vitele, értékesítése, és ebben most a VD1-től a szabadalomig mindent beleérthetünk, ott én még bőven látok tennivalót. És ez a tennivaló nem egy hivatalnak a kötelessége önmagába, hanem ez kötelessége az oktatásnak. Nagyon kevés olyan felső oktatási intézményi modellt ismerek, ahol az iparjogvédelem szerepet kap. Én ezt behoznám. De nem kérdezett meg senki.
Nem baj, de itt a Borportréban, az előtted lévő adásban pont erről beszélgettünk a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának az egyik osztályvezetőjével, szóval igen, ez is nagyon fontos. És akkor egy picit beszéljünk a Balcsiról. Igen, mert hogy ugye te vagy a Balaton Fejlesztési Tanács Közbiztonsági Testületének is az elnöke, meg a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának és az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek hudahosszú alapító tagja vagy. Szóval egy picit mesélj még arról, hogy a Balatonon milyen innovációk vannak így a beszélgetés végén.
Nagyon sok.
A lángos az maradt.
A lángos maradt, a keszeg maradt. Remélem, hogy a nádas is maradni fog.
Hát az ugye már kérdéses, azt ott a Limnológiai Intézettől kell megkérdezni.
De vannak ezek a régi jó történetek, horgászok is maradnak. Tehát, hogy a Balatonhoz kötődő gyerekkori élmények és a mai élmények azért nem minden tekintetben igen. illeszthetőek össze. Ma a Balatonon hatalmas az igény a különböző attrakciók iránt, ami régen nem volt. És képzeljünk el egy balatoni vízfelületet egy júliusi hétvégén, ahol egy időben van vitorlásverseny, Balaton átevezés, középen egy Hyperjet nevű szerkezet 90 km/h sebességgel löki az adrenalint a benne ülők számára, miközben egyébként a horgászok egy bojlis technológiával 300 méterre a parttól beviszik az etető anyagot, és onnan próbálják sportszerűen a halakat kivenni. Miközben egyébként Zamárdiban, a Zamárdi Sandnak a basszus hangjaira nem tud elaludni az északi part körülbelül 40 km szélességében az ott nyaralók tömege. Magyarul ez a Balaton olyan hihetetlen sokféle kínálatot próbál egy kis területen nagyon sok embernek nyújtani, ami csak konfliktusok mentén működik. A közbiztonság az viszont nagyon jó. A rendszerváltás után volt egy átmeneti 4-5 éves időszak, amikor mindenki kereste a helyét. Kereste a helyét a bérgyilkos, kereste a helyét a zsebes, a betörő, meg kicsit kereste a helyét a rendőrség is, hogy mit tehet és mit nem tehet, kihez nyúlhat és kihez nem. Ezek letisztultak. Azóta ezek egyértelmű folyamatok, és a Balaton mentén nincs olyan probléma, ami a közbiztonságot súlyosan sérteni. Nagyon jó működő rendőrség, katasztrófa, tűzoltóság, mentőszervezetek vannak. A vízimentőkről majd még egy mondatot engedjél meg, hogy külön beszéljek, hiszen ők civil szervezet. Egy olyan közfeladatot látnak el civil szervezetként, amire sok országban közfinanszírozott példa, közfinanszírozott szervezet működik. Különböző testületekhez rendelve, parti őrségtől kezdve a tűzoltóságig, mindegy, hogy hová teszik, nálunk ez egy civil szervezet. Természetesen a köztestületeknek is van tevékenysége ebbe, hiszen a vízirendészet rendkívül sok életmentést hajt végre, de őnek nem ez az alapfeladatuk. Ők a törvényben egy is betűvel kapaszkodnak ebbe. Vízirendészet a rendelkezésre álló eszközökkel vízimentést is végez. Uh-huh. Egy vízimentő civil szervezet pedig arra toborozza a tagjait, és arra fókuszál, hogy ezt elvégezze. Olyan módon, hogy nincs egy olyan finanszírozási nomenklatúra, ami mentén ő tudná, hogy mondjuk 2023-ban hány főre mennyi forrást tud ráfordítani. Ez egy izgalmas kérdés, ez majd egyszer
ez valamikor érdemes kibontani. Ez majd egy másik beszélgetés, igen, szerintem egy másik beszélgetés és egy másik palackbornak a témája. Én nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat, és mindig úgy zárjuk a borportré beszélgetéseket, hogy a vendéget kérem arra, hogy mondjon egy toastot, úgyhogy ameddig megfogalmazod a toastodat, hogy mire kocincsunk így az adás végén, addig elmondom a nézőknek, hogy jövő szerdán is jelentkezünk egy friss beszélgetéssel. Ezeket a beszélgetéseket meg lehet hallgatni podcast formátumban is, és meg lehet nézni videón is. Érdemes a honlapunkra ellátogatni, mert ott egyszerre éri el az ember mind a két verziót, amit éppen fogyasztani szeretne, és hát az elmúlt 3 évnek az összes interjúját, ami már azért a 150 felé közelít. Van Facebook oldalunk, van Instagram oldalunk, van Viber oldalunk, ott is érdemes bennünket követni, hogy mindig lehessen tudni azt, hogy éppen milyen friss tartalmak kerültek fel, vagy milyen boros rendezvényeket ajánlunk, illetve hát, ha valaki szívesen látna a saját borát a műsorban, vagy szívesen lenne interjúalany, vagy valamilyen módon szívesen működne együtt velünk, akkor a borportré@borportre.hu e-mail címen várjuk a jelentkezését. És akkor mire ígyunk most így az adás végeztével?
Hát akkor...
ezzel a kis balatoni borral.
Tisztelt nézők, hallgatók, kedves barátaim! Kocincsunk és ígyunk a 2023-as esztendőre, amiben remélem, hogy egészségben fog eltelni, COVID nem terheli. Remélem, hogy senki nem fog megfázni, vagy hiányt szenvedni az energiaválság okán. Remélem, hogy mindenki megtalálja a baráti társaságában azt az örömet és azt a tevékenységet, ami neki valamiféle előrehaladást jelent, és el tudunk szakadni azoktól a itthoni határainkon belül és határainkon jelentkező, sőt határainkon túl jelentkező problémáktól, amiket ma pillanatnyilag látunk. Kedves egészségetekre!
Egészségedre!
A lejátszott műsor hirdetést tartalmazott.
A műsorvezetőt öltöztette a Rachel Fesham. A műsor gyártója a Golden Standard Media. Borportré. A tudás szexi.